Most már.
Lehet, hogy ha ott tudunk lentebb tekerni a hangerőn, most már...
Nem kell nagyon, mert aztán a hallókészülés.
Hát ilyet az már megy, ugye?
Jó.
Nagyon hangos.
Nagyon hangos. Akkor vegyük lejjebb egy kicsit. Iván, tekerd lejjebb.
Igen.
Most jó?
Most így jobb, így jobb.
Így jó lesz, azt hiszem.
Jó.
De menni megy.
Majd megpróbálunk
menni. Most beszéltek csak.
Nekünk jó?
Nekünk oké.
Ó, nagyon jók vettek.
Nekem is jó.
Jó, Laci bácsinak is jó. Hát akkor az égéstér kárpótlási különkiadása következik. A múlt hetit elsúnyogtuk, mert senki se volt itt, meg nem volt nálunk érdekes autó, illetve volt, de arról majd a jövő héten beszélek. Az történt, hogy Szabó Attilával beszélgettem, már nem tudom miért. Mindegy, és valahogy... Ja, tudom, igen. Behoztad a videót? Jó van, behozta a videót. Egy ilyen rendőrségi videó kapcsán beszélgetünk, és akkor került szóba, hogy a fater... nem is tudom, valami autóvezetés, hogy szereti az A7-est, vagy szóval, hogy durván vezet a fater, még mindig próbálja lebeszélni róla, és hogy nem is tudom, hogy a motorozásról is volt szó, és akkor a végén megkérdeztem, hogy nem hozná be az égéstérbe.
Hát és
mondta, hogy hát a fater nem nagyon szereti az újságírókat, mert amikor lett volna szüksége némi segítségre így sajtóvonalon, akkor nem igazán voltak segítőkészek, vagy kellemetlen tapasztalatai voltak, de hogy aztán végül is hát, hogy az égéstérbe bejön, úgyhogy szeretettel köszöntjük. Nem tudom, hogy a magyar motorsport történetében van egy ilyen legenda top 3, de biztos, hogy benne van Szabó 2 László, motorversenyző, akit ezúton is szeretettel köszöntünk.
Üdvözlöm, Laci bácsi!
Szervuszok! Üdvözlöm benneteket!
És hát sok kérdésem lenne meg, hát a róla megjelent Szabó 2 László című könyvből, hát az előszóból idéznék egy kicsit. Mielőtt feltenném az első kérdést, hogy egy ennyire elmebeteg tempó mellett hogy lehet életben maradni, és hogy lehet így a 80. életévet megélni, de akkor Luigi Taveri, aki abban az évben világbajnok is lett, ő írt egy kis előszót, azt mondja, hogy ő ismét MZ-n ült, és nagyon keményen szembeszállt Jed Redmannel is velem, pedig a mi gyári Hondáink sokkal jobbak voltak az ő motorjánál, főleg a lejtőkön, a gyors kanyarokban ment olyan félelmetes tempóban, hogy komolyan kezdtem aggódni érte. Valamennyien pengeélen motoroztunk, és már a puszta gondolat, mi történne, ha mellettem megcsúszna, megrémisztett, hát érdekes aggodalom, de ő ezzel nem foglalkozott. Már azt hittük, hogy a lehetőségei határán vagy azon felül motorozik. Amikor az utolsó körben még rátette egy lapáttal és az éjjelre állt, én akkor már 8 éve versenyeztem a világbajnokságokon. A 9-es világbajnok Carno Ubiali volt hosszú időn át a csapattársam, blablabla, 125 köbcenti, 135. Szóval rengeteg olyan sztori van a könyvben, ami alapján nyilvánvaló, hogy aki mondjuk néz manapság egy MotoGP-t, azt is néha rossz nézni, amit művelnek.
Nem, jó nézni igazából, jó csak nézni, elképesztő.
Csak igen, és hogy hát így a 60-as években, amikor ön kezdett, illetve az 50-es, 60-as, akkor még védőfelszerelések se nagyon voltak. Szóval ilyen vigyorgó bukósisak. Van olyan kép a könyvben, amin pulóverben versenyez a Népligetben. Szóval hogy most így be tudott jönni 2015-ben az égéstérbe? Hogy élte mindezt túl?
Hát vigyázok magamra.
Luigi Taveri nem ezt írta.
Hát az igazság, hogy abban az időben nekem a, hát mikor bekerültem ebbe a világbajnoki sorozatba, hát meglepődtem először, aztán miután összekerültem velük ezen a bizonyos versenyen, ez a Sachseringen.
Ez hát, 62-ben volt, vagy 63-ban?
62-ben. 62. A számokkal azokkal nem vagyok.
Majd mi jegyezzük,
mindegy is.
Nem vagyok topon. Szóval az igazság, hogy nekem azért mindig gyengébb bringáim voltak, és hát ott mentem velük, és hát kifigyeltem ott, hogy ők hol gyengébbek, és hát volt egy olyan bizonyos kanyar, ahol én úgy éreztem, hogy sokkal gyorsabb vagyok, és ezt az utolsó körbe meg is léptem. De hát ez aztán már abba torkolott bele, hogy a szalmabálának a felét vittem a lábammal, de hát nem vettem el a tüzet, és hát így élre tudtam kerülni, de nem sokáig, mert megállt a forgótársam a befutó körre, és úgy toltam be a motorszakszeringen, és még úgy is hetedik lettem, hogy betoltam a az elemzést. Hát ez volt az, hogy mondjam, az első ilyen benyomásom a világbajnoki futamokról.
De igazából nem egyedül tolta be a motort, hanem az a 200 ezer plusz ember is magával tolta együtt, hiszen otthon volt az MZ házai futamán hát tulajdonképpen.
Igen, hát ez utána volt már, ugye az előtte ez a Ernst Degner, az diszidárt az MZ gyárnak a legjobb versenyzője, és hát ez volt az első olyan, hogy MZ-vel világbajnokságon az élen lehetett menni.
És mit akarok kérdezni, ugye maga ott a levegős MZ-vel ment, a gyári pilóták, Fischer, azt hiszem ők már a vizes blokkal mentek. Volt egyáltalán előnye a levegős blokknak a vizesekkel szemben, vagy egyáltalán?
Azt hiszem négy lőerővel már erősebb volt a vizes, és arról nem beszélve, hogy az végig tartotta azt a teljesítményt.
Nem szorult meg, nem melegedett túl?
Nem, hát tartott a teljesítményt a vízszütése miatt. A levegős azért csak veszített a teljesítményéből, minél jobban meleg volt.
Gyorsan kellett menni, hogy hűljön.
De úgy életében mikor vette észre először, hogy valahogy a halálfélelmet, meg gondolom, hát az ilyenkor van. Tehát motorral gyorsan menni, az mindig veszélyesebb, szóval mindig félelmetesebb, és hát nyilván egy motorversenyző eleve kevésbé törődik ezzel, hogy tehát mondjuk ez a halálfélelme, Jézusom, mi lesz. Na most az, hogy nemzetközi élmezőny, meglehetősen komoly, halálfélelem tűrő motorversenyzőihez képest egy gyengébb motorral még versenyképesen menni, az egy durva dolog.
Hol tudott még rátenni?
Szóval, motorral? Hogy nem, hanem hogy mondjuk az ember felnő, és akkor lesz ilyen tizenéves, és mikor kezdett, ilyen 11 néhány éves korában ült először motoron?
Nem? Hát elég késő kezdtem én, mert késő is kezdtek abban az időben, de nem voltak motorok, hát az nem létezett. Én már három magyar bajnokságot nyertem akkor, amikor saját motorom volt.
Mikor érezte azt, hogy hű, hát ez nekem nagyon megy, igazából leszarom, hogy itt 100 fölött rettenetes úton, borzalmas viszonyok között, állandó, folyamatos, nagyon durva életveszélyben.
Én ezt az életveszélyt, hál' Istennek nem tudom milyen, mert én ezt soha nem éreztem. Soha nem éreztem azt, hogy egy versenyen, hogy félek, vagy szóval ilyen problémám lesz. Nekem a pályán akkor onnan kezdve, hogy elstartoltunk, fantasztikus nagy önbizalmam volt magammal szemben, és hát így a motorozással, és én tulajdonképpen élveztem azokat a versenyek, és főleg azokat a pályákat, ahol ilyen beláthatatlan fordulók voltak, mint a Nürburgringen.
De ez egy kamikáze stílus.
Igen, kamikáze stílus, igen.
És ezt kitanítottam, mert például én a fiánál tanultam motorozni, ugye amikor még volt a Hungaroring Motoros Akadémia, ott nagyon szépen leoktatta ezeket a dolgokat, hogy akkor hogyan fékezünk. Ez egy nagyon hosszas projekt volt, hogy ne úgy rántsuk be a kart pánikba, mint a cápákat etetnénk, ez volt a halhatatlan allegóriája. Annak idején Magyarországon az 50-es évek végén ki tudott ilyesmit tanítani?
Senki.
És akkor hogy lehetett nemzetközi szintre feljönni?
Hát úgy lehetett nemzetközi szintre feljönni, hogy megpróbáltunk kijárni, elintézni azt, hogy a szocialista országokba el tudtunk menni, itt Brünnbe, meg Németországba, ilyen kisebb versenyt, viszont amivel mi kezdtünk motorozni, az egy 100-szoros cseppel volt, aminek nincs rugózása például hátul, meg elő csak a villa van, a nőstárcsákkal szorítgattuk meg, hogy ne pattogjon annyira az eleje. Azzal kezdtünk versenyezni, és már azzal én ebbe a sorozatba is már eredményes voltam.
De sokat kellett esni, gondolom.
Szóval nem estem sokat.
Nem?
Nem estem sokat. Én nagyon, nagyon
viszont... Alulról feszegette határokat? Nem fölül?
Nem, én nagyon elmondhatom, hogy eléggé stabil, biztos menő voltam. Nem potyogtam sokat.
Ez érdekes, amit mond,
mert... Meg crossoztam, és a crosshozásokon hozzá segített ahhoz, hogy fantasztikus nagy stabilitásra hát jutottam, amikor már
betúrra
értem. Ez olyan, mint hogyha mit tudom, sáros úton mész, gyalog, igen, és van, rájössz egy stabil valami, akkor milyen jól érzed magad, hogy nem csúszik a lábod. Motorozásnál ugyanez volt.
Ez nagyon érdekes, amit mondom, pont most olvastam el a Guy Martin könyvét, aki egy TT menő top pilóta, nem tudom, ismeri-e. És ő is crossozni kezdett, először crossozott, és utána ment át a kvázi utcai verseny világába, és ő is ezt mondta, hogy annyira biztosan érzi, meg uralja a motort, hogy nem fél. ő a főnök, tudja, mit csinál a motor, meg mikor, hogy viselkedik, ezért nincs benne félelem. Ő ezzel magyarázta ezt, mert tőle is kérdezték ezt a halálfélelem dolgot, mert iszonyú tempókat mennek egy-egy ilyen.
Na de van olyan élethelyzet, volt olyan élethelyzet, ahol félt? Leszámítva a motorozást. Mondjuk egy vonaton meghúzza valaki a vészféket, mit tudom, majdnem elgázolja valaki gyalog az utcán. De három késes illető várja a sarkon, mit tudom én.
Tehát... megmondom neked őszintén, nem volt ilyen, az életemben még nem volt, hogy én féltem volna.
Kiugrik egy kuvasz a kerítésen.
Azt elütjük. Letaroljuk.
Tehát, hogy egyszerűen soha életében nem ijedt meg semmitől?
Nem.
Hát, ez akkor egy genetikai adottság.
Igen, van nekem még egy másik adottságom, aminek végül is köszönhetem azt, hogy eljutottam oda a motorozásba, hogy fantasztikusan jó megfigyelésem volt, és tulajdonképpen én az első körbe, vagy valakit láttam magam előtt menni, vagy ha leálltam az útszélén, és megnéztem, én azonnal tudtam, hogy mi az okosság benne. Szóval meg tudtam látni azt, hogy például a világbajnokságon, amikor azt szemben bentem ezekkel a hondákkal szintén, hogy én utolértem őket féktávon, és amikor jöttünk a fordulóból, akkor mindig elmentek.
Hát, igen.
Igen, és hát rá kellett jönnöm, hogy itt ebbe ugye nem az okosság, hogy odaérek a fordulóhoz és lesatúzom, hanem korábban kezdem a féktávot, és lendülettel megyek be, amennyire csak lehet, mert ugye akkor könnyebben is kijövök a fordulóból. Én ezt egy pillanat alatt, az, hogy egyszer így előttem elmentek, én azt azonnal kiszúrtam, és már tudtam.
Magyarán jó tanult. Jó figyelte meg.
Jó megfigyelő képességem. Van így a közlekedésben, útra és valahova elmegyünk. Most is, ha 20 éve nem jártam arra, tudom, hogy azon a sarkon van egy pék, vagy egy lila ház, vagy egy mit tudom én. Szóval én ilyen bázisokat, pontokat jelöltem meg magamnak mindig.
Ez a fényképezős agy.
Igen.
Akkor ez is egy ilyen genetikai adottság.
Igen, ezt nem kellett tanulni.
És az, hogy ez hogyan kell fékezni. Mennyi volt a csúcssebessége ezeknek a, mit tudom én, 125-ös csepeleknek akkor?
250-es MZ-knek.
Hát a 250-es MZ az olyan 240 körül ment.
És a 125-ös csepel, amivel kezdett?
Hát az úgy tudom én, a 120-akat.
Jó, de mit kellett csinálni azzal az MZ-vel, hogy menjen 240-et?
Hát az végül is gyári volt, de volt nekem egy szerelőm, a Szőlős Zsiga, aki egy nagyon precíz ember volt, és azt csináltam nekem kezdettől fogva a motorjaimat, és ő abban, amit mi gyárból megkaptunk versenymotorokat, azon ő még tudott segíteni, szóval jobbá tudta tenni, és erősebbé tudta tenni.
De gyárilag is ment mondjuk 2-10-et, csak ő mondjuk rárakott még 20-at, gondolom. Igen. De az a 2-10 is borzalmas.
Hát igen, azokkal a gumikkal, meg azokkal a rugózással, ami azon volt, és hát az MZ az egy nagyon nehéz, viszonylag nehéz motor, fönt van nagyon a súlya, mert van rajta az a két hatalmas nagy kiálló mágnes, és ebből kifolyólag eléggé föl.
Kollégámnak mutatok egy korabeli spoilert, hogy ez azért...
Igen, én láttam ezt hát a képet.
Ez... Szóval föl kellett emelni ahhoz, hogy ha fordulsz vele, akkor ne érjen le. Így is a mágnesnak az oldala, meg a idom időnként kikopott.
Értem.
Függet azt, hogy attól a gumi, az a gumitól függött.
De akkor még nem térteltek ki, úgy látom, hogy az...
Nem, ez pont az, hogy ez az a crossos stílus, hogy kint a láb, mint a terepen.
Ezt mutatta meg a Talmácsi Gabinak ezt a fotót, hogy jött a Rossi ezzel, hogy kiteszi a lábát, utána mindenki kitette.
Ezt a Rossi találta fel?
Nem. Igen.
Hát most már kiderült, hogy nem.
Nem, a Rossi kezdte el csinálni a MotoGP-be, és én megmutattam a Gabinak, hogy mi a Hősök terén már amikor már ezt csináltuk. De nem azért csináltuk, amire a Rossi csinálja, azért, mert ezt úgy hívtuk, hogy ez a Majré láb, hogy kitettük, hogy ha elcsúszunk, akkor tudjuk korrigálni.
Mert a Rossi miért csinálta?
Hát a Rossi azért csinálja, hogy a befordulást tulajdonképpen ezzel stabilizálja és lefogja tulajdonképpen.
Tehát, hogy féktáv...
De ez aerodinamika, vagy micsoda?
Nem, az, hogy a féktávnál meghúzza a féket, és azzal, hogy kiteszi a lábát, azzal már annyira kikerül a súlypont, hogy már fékezésnél már behúzza az ívbe.
Aha.
Jobban be tudsz fordulni.
De figyeli akkor ezek szerint a mai napig
a motor. Hogyne, kedve.
És milyen véleménye most a
úgymond rugdosásról, ami igazából szerintem nem volt az. Hát de ez igazából belefér?
Az igazság, hogy fölháborító, amit csinálnak. Ezzel először is nem rúgta le, másodszor ráfeküdt a Rosszinak gyakorlatilag a lábára, meg a motorjára. A másik...
A Márquez
még azt sem mondták neki, hogy enje. Hát én nem, hogy betartottam volna neki, én szájon is vágtam volna. Hát
hiszen a világbajnoki címbe szól bele, így.
Hát abba szól bele, és milyen jog az... Ez a motorozásnál egy tűrhetetlen valami, hogy odáll egy világbajnokságon megnyerni tudó ember, aki már 9-szer megnyerte, és ott van a kapujába.
És akkor valaki, akinek
semmi tétje nincs, elkezd vele szórakozni.
Igen.
Mi a 60-as években nem voltak ilyenek?
Csak akkor pofán vernék egymást.
Tehát a kiélezett harc az megvolt?
Megvolt, az mindig megvolt.
Tehát a tét az mindig volt?
Mindig volt, de jó, de hát a tét, hogyha ő a Lorenzóval tétezkedett volna a világbajnoki, az megértem. De miután a Márqueznek a világon semmi köze nincs most már világbajnoksághoz, és ezt csináltam már Ausztráliában is, hogy ott szórakozott a Rosszival, meg a többiek, és utána rákapta a gáz, és megnyerte a verseny.
Mi volt az utolsó ilyen modern motor, amin motorozott?
Mikor motorozott egyáltalán utoljára?
Hát én tulajdonképpen a modern motorok, egy 250-es Hondán ültem, ami modern versenymotor volt.
Milyen mikori? Kb.
Hát az mikor lehetett az a
93-as
típusú lehetett. De utána, amin ültem, ami ilyen gyors motorok volt, hát a motorsport iskolában, amikor motoroztunk ezekkel a 600-asok meg az 1000-esekkel, hát azt nagyon élveztem, főleg a 600-ast élveztem.
Az mikor tájt volt? 90-es évek?
Hát én tulajdonképpen 2010-ben hagytam abba, hogy a motorsport iskolával, az Attilával, fiammal, amit csináltunk itt a ringen, ott még én motorozgattam.
És milyenek ezek a 600-as modern motorok? Hát, mondjuk egy 60-as évekbeli végső kihegyezett MZ-hez képest.
Hát az igazság, hogy egy ilyen megközelítőleg egy ilyen motor lett volna akkor az MV Augustákat nagyon lehetett volna verni vele, szóval olyan futóművőleg is, teljesítményre is, meg minden, szóval az egy fantasztikusan hát jó motor.
Mi volt a legjobb motor, amin ült? Mert ugye nem csak MZ-t próbálgatott, azért nem volt hát ugye meghívás nagyon... a gyári csapattól, hát csak nem. Soha nem jött össze, de hát... ült a korabeli Hondákon, Yamahákon?
Nem, Yamahán ültem, igen, volt ilyen 250-es Yamahával mentem, és 350-essel. A 350-essel értem a legjobb eredményt el a világbajnokságon, Hockenheimben második voltam, Augustin után. Az egy nagyon jó, az volt gyakorlatilag egy versenymotor közül, amin ültem így a legjobb. Ülhettem volna például gyári Hondán, de hát akkor azt mondták, hogy Szabó elvtárs, az imperialista motorról akar menni, mikor itt van az MZ, a szocialista motor.
És sírva ezt ki mondta?
Sírva jöttem. Egy Szeves Tibi bácsi nevű...
Szakágozott. Kinek a milye volt?
Katonatiszt volt. Hát gyakorlatilag az MHS központban hát az egyik ilyen sportvezető volt. Vagy.
És akkor azt mondta, hogy az imperialisták motorjára azért ne üljön? Kedves Szabó Eftárs?
Igen, hát azt megmondta, hogy a Szabó Eftárs, ahogy magát felhoztuk, ugyanúgy le is tudjuk ejteni. Úgyhogy szószoros értelmében ez az MHS központban volt, a Belőjánosz 16 szám alatt volt, és én az emeletről zokogva sírva jöttem le, és akkor utána volt még egy lehetőségem, akkor, mikor ez a Degner diszilált, és akkor a Suzuki-nak még egy hengere 125-ös motorja volt, hát azt az MZ-verte ütöttem még akkor, és oda akartak vinni engem akkor a Suzukihoz. Mert akkor már hát kéz alatt volt a 125-ös két hengeres. Aha. És oda szerettek volna engem vinni, és akkor egy hockenheimi verseny után ez a Degner jött oda hozzám, hogy
meg kéne pattanni, Lati bácsi.
Igen, de csak abban a feltétellel lett volna ebben a dologból valami, ha én akkor mindjárt is maradok, nem jövök haza.
Hát nyilván.
Úgyhogy nem kezdek el versenyezni, mert tulajdonképpen az volt, hogy hol kiengedtek, hol nem engedtek ki. Például a németeket nem engedték be a NATO országokba, mert ugye nem ismerték el őket, ebből kifolyólag nem kaptak vízumot. Én ott álltam,
de ha valaki diszidál, akkor megkaphatja az állampolgárságot is.
Hát nem kapja meg az állampolgárságot, de hát ha diszidál, akkor gyakorlatilag szabad az úr.
De Ausztriában minden további nélkül Salzburgringen, azt ott nyert is 63-ban.
Hát az igazság, hogy én ezen a környékbeli pályákon, itt a német pályákon, osztrák pályákon, hát például 10 percen belül én mentem először.
Ezt akartam felhozni.
Először Nürburgringen, azt imádtam azt a pályát.
Mi egy hónapja voltunk a kollégámmal, és azóta is emlegetjük, hogy itt motorral, ez egy 250-es MZ volt?
Nem, de igen, nem. Nem, az még 120-os volt.
Tényleg, de akkor az egy önnek való pálya, az egy igazi ilyen elmebeteg kamikáze, beláthatatlan, rettenetes, domborzati visszaszak.
Imádtam a pályát. Azt imádtam. Azon volt egyszer egy világbajnoki futam, ami hát nekem rettenetes módon állt, de hát történt akkor is egy az MZ-vel általában mindig elég gyakran történtek dolgok.
Ott volt a könyvben, olvastam, hogy volt egy olyan, hogy egy gyári motort kaphatott volna, valaki mögött kellett végezni második helyen, és akkor valahol a végén elfüstölt az MZ-ben valami, amit hogyha megkapják az információkat a gyártól, akkor ki tudták volna előre cserélni, de nem tudták, és...
De hát azért volt baj az MZ-vel bőven.
Hát volt, az igazság, hogy az MZ-nek egy nagyon nagy, nagyon jó, gyors motor volt, a motorikus nagyon jó motor volt, de egy nagyon nagy problémája volt a gyújtás. Egy olyan mágnes gyújtás volt rajta, mint a háború után, amiket egy stabil motorokra szerelnek, és az általában, már remektem az utolsó körökbe, mert általában azokban a gyújtótekercs átéget, és szevaszolták.
Hát, hogy is volt váltáskor, a bal kezénél volt egy kapcsoló, amivel meg kellett szakítani a gyújtás, hogy aztán jobban
hát megy a... Volt egy sluszgomb volt rajta tulajdonképpen, és fölfele nem kuplungoltunk, hanem hát rajta volt a forgáz, és ezt csak megnyomtuk egyszer a váltóval együtt. És akkor akkor öblítette is a motort, mert egybe tudott, hogy abban a pillanatban.
Milyen erősek voltak ezek az MZ-k, a levegősek, amivel ön ment?
Hát azok, amivel én mentem, az 23-mal erős volt.
És ez ment a 230-at?
Nem, a 250.
És hogy lehetett ez, hogy a 60-as években még bármennyire ilyen riszrasz kehes dolog volt, hogy az MZ-k valamilyen szinten versenyképesek tudtak lenni a nyugati meg japán technikával? Hogy...
Hát az világbajnoki szintű motor volt az MZ.
De hogy lehetett az NDK-ban olyat csinálni, és mikor szűnt ez meg? Tehát mikor húzott el így a világ a keleti blokktól technikában ennyire?
Na, kicsoda az...
Hát úgy értem, hogy egy ideig, tehát azért, mit tudom én, a 80-as években szerintem már nem volt elképzelhető, hogy bárki bármilyen keleti technikával, leszámítva a Lada Nivákat mondjuk szaráépítve a Dakaron, de...
A salak motoron a jávakkal azért meg lehetett.
Gyakorlatilag az MZ már a 60-as 70-es években már ott nem nagyon lehetett vele, már a 250-essel. Mert megcsinálták utána, próbálkoztak vele, gyújtást csináltak rajta meg minden, de nem sikerült, de hát tulajdonképpen mi előre jártunk ezekben a teljesítménynövelésben, meg a stabilitásban. Mi például megcsináltuk a hátsó lengővillát, már megerősítettük rajta. Következő héten már az összes gyári motornak olyan lengővillája volt.
Melyik volt a kedvenc versenye mindközül a hazaiakat, meg a külföldieket is beleértve, a kedvenc pálya, vagy amire leginkább emlékszik?
Nekem az, amire így nagyon belém ivódott, az a szakszeringi volt, az a bizonyos, ahol betoltam a motor. És hát abban az időben, meg végül is most is, itt nem 3-4 ezer ember előtt mutattuk be, amit tudunk, hanem itt 100 000 voltak, meg 100 000 fölött most sokat ugye hallok mostanában arról, hogy dicsőítik azokat, akik hát valami eredményt elérnek. Hát mi annak idején, vagy én legalábbis Magyarországnak, vagy a magyar lobogót egy párszor fölhúzták, meg elhúzták a himnuszt, itt már elég gyakran játszották nekem a legfelsőbb pódiumon. De olyan is volt Nürburgringben például, hogy mikor ott legelőször versenyt nyertem, hogy például nem volt magyar zászló, meg a himnusz se volt. Nem készültek.
Milyen volt a viszony a Drapál Jánossal?
Nagyon jó. Tulajdonképpen a Jancsit ebben a világbajnoki hát sorozatban én vittem bele, én húztam bele, mert abban az időben hát kellett nem úgy volt, hogy szóval kellett egy bizonyos időt, meg kellett futni, ha már ott volt. Gyakorlatilag meghívtak 120 versenyzőt, leszerződtek, hogy oda mehet, de nem engedt. Meghúzták a 24-nél, vagy a 30, nem tudom hánynál a vonalat, és azok mentek, a többiek megmentek haza, azok nem kaptak se startpénzt, semmit az égvilágon. Szóval tulajdonképpen a Jancsit be kellett ajánlani, és meg hát azokhoz ugye láncot, gumit, meg ilyen gyertyákat, meg amiket így összetudtunk tarhálni egy kis baráti alapon, kis téli szalámért, kis pálinkáért viszonoztuk, mert pénzünk az ugye nem volt.
És hát a Barkasban éltek tulajdonképpen.
Hát a Barkasban meg a...
Még egy képet hadd mutassak, ez hányas emzé. Azt hiszem, hogy ez egy Mansziget-i edzés. Mindegy, edzésen készült a kép. A képen Szabokötő László látható. Edzésen a motor kereke alatt minimum 20, de inkább 30 centi van. Hát, szóval ez inkább ilyen cirkuszi mutatványnak tűnik ott nekem, ez borzalmas. Hát milyen tempó lehetett?
A Mansziget-i téti az a legkeményebb.
Azért ez nem egy kirándulós. Itt el kell mondani azt, hogy a tétére már az odavaló utazásunk is kalandos volt, mert előtte voltunk Olaszországba VB futamon, és akkor utána elmentünk Franciaországba, mert ott valami ünnep volt, és a hét közben volt egy ünnep, és ott elindultunk, hát ilyen tiltott, mert nem lehetett itt startengedélyt, meg mindent kellett itt kérni, és gyakorlatilag...
Ugyanattól az MHS-es elvtárstól?
Benni, a szövetségtől.
Igen.
És akkor hát ide belopoztunk erre a francia versenyen.
Hát végülis az internetre nem került fel, úgyhogy lehet, hogy meg se tudták.
Úgyhogy ott tudtunk egy, mit tudom, pár forintot, vagy egy kis márkát az, hogy át tudjunk menni Angliába.
És akkor átjöttek Angliába?
Angliába még soha nem jártam az előtt, és akkor ez a Marsoszki Gyula, aki egy magyar versenyző, aki mi egyesületünkből ment ki 56-ba, aki hát nagyon nagy eredményeket értem, Augustin után második volt, összetett be a világbajnokság, élvonalban motorozott a Gyula, és tulajdonképpen az ő unszolására, miután ő is ment, így kimentem vele.
Úgyhogy... A Barkasz.
De a Mansziget az olyan, hogyha azt mondjuk, hogy a Nordschleife tényleg az elmebetegeknek a paradicsoma, akkor viszont a Mansziget, az még abból is az élcsapat, nem?
Tehát túrabesenyek világában ez az Alster Grand Prix, meg a Mansziget-i TT a legkevesebb.
Tehát veszélyességét tekintve, megtett kilométer per haláleset, azért a Mansziget a legdurvább.
Hát, én megmondom őszintén, hogy az volt a probléma, hogy már, hogy ott illetve induljak el, illetve ahol elindultunk, hogy már menet közben ez a verseny, mikor vége volt ennek a francia versenynek, elindultunk és éjjel karamboloztunk Franciaországba.
Igen, ez akkor volt.
Már úgy indultunk, hogy a hátulja hiányzott a Barkasznak, amiben laktunk, és egyáltalán ez elindult, akkor átmentünk Angliába, tehát ugye az van, hogy ott már szűr lesz, vagy már évelején lefoglalják a hajókat, ugye nem volt, csak használtam Marsoszki, hogy menjek utána, mert ő mindig azt szokta csinálni, tehát tulajdonképpen kikerültük a sort, fölmentünk a hajóra, és de hát ott kellett.
Ez a magyarokkal nem basznak ki rovat. Fekete öves fokozat.
Igen, hát onnan már nem tudsz csak fölfele, mert visszafele nem tudsz jönni. Úgyhogy hát nagy ezé volt.
És ott egy ilyen hiányzó hátuljú barka szépen megkerült a sort. Magyaros virtussal.
Fölmentünk, hát mondom se kell, hogy egyfolytában szakadt az eső. Szerintem még ott voltunk, átáztunk már mindenünk, szóval már folyt a víz.
Már magán a versenyen?
Versenyen is esett az eső, igen.
De így megmaradt
a legnagyobb probléma az volt, hogy az MZ-vel, mikor odaértünk, ott is szintén ez a rohadt mágnes, de itt, hol átalakítottuk mi ezt, akkor Kröber gyújtásra, meg nem akarom hosszúra nyújtani, de szóval leesett az a lapát róla, és Angliába a nem beszélő angolt kellett keresni mágnesmentes anyagot kellett kezdeni.
Ez egy szép feladat.
Egy esztergályost, aki azt, azt mind
senki se tudott angolul a csapatban nyilván.
Hát a Gyula azt beszélt, hát ő el volt foglalva ugye a saját dolgával. Na mindegy, ezt megoldottuk, hogy
le... Ezt hogy magyarázták el ott valakinek, hogy szeretnének egy esztergályos, hogy egy mágnesmentes
fémet? Hát vittem a cuccot magammal, tudod, azt mondom, nem tudottam.
De hány a száz szembejövőből Angliában, hány ismeri meg
nem,
ezt?
Nem, hát ott hogy jönnek el a versenyző társak, főleg az angol srácoktól, kérdeztük, hogy mutattam nekik, hogy mi a gondom.
De akkor, amikor mentek a Van-szigetre, akkor, hogyha mondjuk az összaggódási potenciálja volt 100%, akkor abból gondolom 99 a mágnesre vonatkozott, és nem arra, hogy 150-nel belecsattan egy külkerítésbe, és meghal.
Nem, mikor áll meg, ez volt a problémám. Hogy
tehát nem fordult meg a fejébe, hogy a Van-szigeten nagyon sok, nagyon durva baleset és haláleset történik. Még ma is.
Az megfordult, megfordult a fejembe, meg nagyon, nagyon, hogy mondjam, gondosan próbáltam, vagy ennek nekifutni ennek az egész tétének. Szóval végül is az lett, hogy az MZ az nem volt a 100%-on, se egyáltalán. A 350-esnek meg ráültem, az első, amikor kimentem a startról, ráültem, és körülbelül mentem 500 métert, és ketté tört a kuplungtengelyem.
Oh.
Akkor megint kuplungtengelyem.
Hány kör tudott végül menni el?
Hát oda akarok kilukadni, hogy akivel én versenyeztem, aki sajnos ott halt meg, a Párlotti, Gilberto Párlotti, ő ment Morbidellivel. Ő már kiment, és valami 180 kört ment.
Mennyit?
180 kört.
Azon a pályán?
Azon a pályán, utcai motorral.
Ez rengeteg
egy Ducatival. Én vele szembe, a Marsovszkival mentünk éjszaka az ő autójával két kört.
Ja, az volt a tanulási időszak.
Az volt a tanulási első. Utána összesen a két motorral mentem három kört. És úgy mentem neki a versenynek, és tulajdonképpen második helyen estem el a 120-essel. De a 350-es volt először, a 350-essel azzal én nyolcadik lettem ottan a tudom, százalány indulók.
Nagyon puha pöcsök vagyunk.
De az, hogy a Man-szigeten így az első tízben, ez ilyen felfoghatatlan eredmény azért.
Igen, hát és visszatérve ezzel a félelemmel, hogy tulajdonképpen sokszor mondták nekem, hogy László, nem menj a tétére, mert meg fogsz halni.
Én is ezt mondtam volna egyébként.
De az nem lehet bírni, hogy ne menjen.
Úgyhogy kicsit akkor, hogy bennem volt, hogy kicsit vissza kell fogni, nézni kell. Tehát nem volt mit nézni, mert nem ismertem a pályát. Végül is kellett egy bizonyos limitet futni.
Milyen hosszú a pálya?
60,
egy kör.
60, nem tudom, 2 kilométer.
Sok.
Azt fényképezős aggyal se lehet eltárolni.
Meg lehet azt tanulni.
Pistát hallották aktív.
Nem, meg lehet tanulni.
Sokat szimulátorozott már, és a faluvégi farolásokon
nem,
is
nem, rendszeresen. Nem, igazából ebből a Guy Martin könyvből indulok ki, mert azt is ő mondta, hogy igazából a Man-szigeti TT az a verseny, ahol 130 mérföldes átlagsebességet érnek el. Azt tudni kell, hogy Monzában jelenleg 126 mérföldes átlagsebességet érte a Biaggi.
De az kilométer per órában az egy 200?
Bőven 200 fölött.
210.
Azzal átlagban? A különbséggel, átlagban.
A Man-szigeten?
Azzal a különbséggel, Jézus, hogy a Man-szigeti tétén nincs a kanyarérintőtől 78 centire egy villanyoszlop, illetve Monzában. Úgyhogy azért az nem pite ott menni.
Biztos vissza tudja idézni a Man-szigeti pályát, hogy most így kapásból tud egy mondani van, ahol veszélyes pontokat, ahol gondolt, hogy ott vigyázni, hogy ott mik voltak ezek például.
Hát én megmondom.
Hogy a hentes volt balra, aztán jobbról a postaláda.
Hát megmondom kell őszintén, hogy mikor ezt a bizonyos hát limitet kellett megfutni, ugye akkor még csak két kört mentem, és a Marsovszkival megbeszéltük azt, hogy ő visz engem egy kört. És megbeszéltük azt, hogy...
Motorral?
Nem, szóval ő ment
elő. Ő ment elő.
Ja, ment elő, és én meg mentem utána. Gyakorlatilag, hogy ne kelljen figyelni a pályát, hanem egyáltalán tudjunk valami limitet csinálni. És ugye megbeszéltük azt jellett, hogy mikor lábát fölemeli, akkor le kell kapni a gáz, meg hogy figyeltem, hogy ő kapcsol vissza, és ugyanúgy ugyanúgy sebességeket rángattam vissza.
De ez a legszarabb, gondolom, a fia megmondhatója, mint motoros oktató, vagy én legalábbis azt figyeltem, hogy ilyen sima túránál a legveszélyesebb nekem, ha az előttem menő motoros nézem, és nem az utat.
Hát az
úgy nagyon könnyű elszállni egy kanyarba, mert azt kell, hogy meglegyen fejben azért a vonalvezetést, és ha a motoros nézzük, aki előttünk megy, az...
Szóval az igazság, hogy ott olyan, hát hogy mondjam neked, rátartással óvatosan mentem ezen a pályán, hogy ne legyen gondom.
Aha.
És a Nordschleife-t, a Nürburgringet, azt hogy tudta betanulni, vagy az hogy?
Az igazság, hogy én egy pályáról, mondjuk nem a TT-ről beszélek, de mondjuk egy ilyen Nürburgringi pályán, hogyha én két kört mentem, én a harmadik körben már közel olyan időket mentem, mint a legjobb időm.
Ez nagyon jó memória kell, főleg ott. Igen. Hát ott 50 valamennyi kanyar van. Igen. Az rengeteg.
Hát amikor megkaptam az MZ-k után, amikor megkaptam az első Yamahámat, akkor úgy éreztem, mintha egy ilyen, mondjuk egy Trabantból beülnél, mit tudom én, egy nagyon jó autóban, mondjuk egy Audiban, ami jó fék van. Szóval úgy éreztem, hogy jó fék van rajta, stabilabb, jobban a motornak a súlya lejjebb volt, úgyhogy úgy belendültem, hogy volt ott egy ilyen körforgalom, én azt úgy átugrattam, elnéztem, el voltam foglalva, szóval, hogy de milyen jó megyek, de jó megyek, és átott lovagoltam ezen a körforgalmon, de nem estem el, hál' Isten.
Hány évig versenyzett aktívan, Laci bácsi?
Hát én 1954-től versenyeztem, előtte 50-től voltam aktív a 54-ig, és 54-ben kezdtem el, akkor kaptam először a versenymotor, és 73-ig versenyeztem,
és akkor
utána volt ez az a franciaországi balesetem, igen. És akkor utána edzősködtem egy jó pár évig a crossozók között, a Jurassicot bajnokát tettem, a Balogit bajnokát tettem, a Kamrás, Kis Laci, szóval volt 4-5 bajnok, akikkel elkezdtem foglalkozni, az a következő évben mind bajnok lett.
És ez alatt az idő alatt, ez alatt a 20-25 év mondjuk aktív motorversenyzés alatt hányszor került kórházba?
Motorozásból kifolyólag 3-szor talán.
És ezek milyen jellegű balesetek voltak?
Hát egyszer volt, azt hiszem beeltört a kulcsontom, akkor...
De akkor még nem azért tört el a kulcsont, mint az ilyen modern motoros baleseteknél, ugye az egész fejet takaró sisak, hogy maga sisak törje el a kulcsontot, különben nem, az ember nyaka törne el.
Nem, hát egyszerre ráestem.
Igen.
Akkor volt egy krosszozás közben, a lábfejem törött el. Ez ha ilyen nagy összezúzott dolgaim nem voltam.
És egyszer volt ugye a kettes számú barkasz baleset, amikor egy Renault 4-es...
Hát ez volt a Franciaország.
Nem, mert volt ugye, amikor a hátuljába ment, és mentek a
Mansziget. Az a Mansziget-en volt az...
Igen, és az volt, amikor teljesen... Amikor a sportkórházban...
Az is Franciaországban volt, mikor frontálisan ütköztünk egy Renault 4-essel. Hát tulajdonképpen akkor hagytam a motorozást.
Az egy csúnya baleset.
És akkor utána ez az edzősködés után volt ez a motorsport iskola az Attilával, hogy akkor 2010-ben, amikor a cukor miatt, mert közben cukorbeteg is lettem, a szemem tönkrement, és akkor már nem csináltam ezt, hanem jártam.
A szeme mikor ment tönkre?
Hát tulajdonképpen ebbe a 2010-ben.
Mert azt hiszem az Attila is mesélte, meg Göbölyös kollégánk, aki ugye KTM-mel kapcsolatban valami motortesztem voltak együtt, és ő mondta, hogy hát a nacionális ment, mint a vadisztin, és hogy közben tudtuk, hogy a nem tudom én a valami balkanyar volt, és hogy a bal szemére nem igazán lát, de akkor is még egy érintőre vette a sövényt, és a többi.
Az a helyzet, hogy én már új születésemre fogva az egyik szemem nem volt jó.
De azért az a térlátásnak nem tesz jót. Hát tehát akkor egy MZ plusz egy...
Nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy problémám lett volna vele, mert olyan rövid féktávot senki nem csinált, mint én. Lehet, hogy azért időnként elnéztem, de azért... Meg szóval azért szerettem ezeket az ilyen nyújtott, meg beláthatott fordulat, hogy azokban nagyon-nagyon jó be lehetett repülni. Szóval ott a többiekkel szemben, vagy például mikor esett az eső. Tehát például a Dapál Jancsi az esőben olyan fantasztikusan jól ment, hogy egyszerűen eltátotta mindenki a száját.
De ez is a crossos múrnak köszönhető? Vagy ennyire magabiztos volt a motoron?
Nem, a Jancsinak volt valami különleges képessége ehhez a vízen való menéssel, amit nem lehetett utána.
Mert nagyon simán ment, tehát ilyen terhelésváltások nélkül, mint hogyha csak
repülne. Mentem utána, de idő után mindig eltűnt előlem, szóval nem tudtam vele menni.
Hány gumit használtak el egy verseny hétvégén, vagy egyáltalán? Hogy
meg volt, milyen gumik voltak?
Hogy volt intézve az ellátás?
Nem hány gumit, hát egy gumi valami.
Egész szezonban
mentünk el.
Hogy az milyen tapadása volt ez
olyan guminak? Hogy a tökökbe lehet egy szezont kivírni egy gumival?
Tulajdonképpen még
ez bakelit, nem gumi.
Mentünk, akkor nem voltak ilyen speciál gumik. A baromgumival mentünk, de azzal, amivel kint a Csehszlovákiába a tejet hordták az asszonyok, ezzel két kerek, ugyanaz a gumi volt nekünk is a versenybringá, de mikor már ilyen versenygumihoz jutottunk, akkor
az is barom volt?
Nem, az Avon volt még, az még rendes gömbölyű gumi volt. De aztán utána megjelentek ezek a csúcsos gumik. Nem tudom, láttátok, vagy hallottatok
nem.
el róla.
Hát az csúcsos?
Hát szóval ilyen alakja
tehát
volt.
Olyan volt, hogy profil?
Helyes volt, tudod. És akkor azzal úgy lehetett motorozni, hogy nem lehetett, hogy majd vagy befordulsz vele, hanem azt oda is lefordulsz, így le kellett tenni. Azért, hogy ez a guminak ez az oldala, az ekkora széles, hogy az fölfeküdjön.
Sokkal nagyobb tapadást adott kanyarban.
Nagyobb tapadás legyen.
Jézusom, de az meg hogy az a gyorsításnál az nem pörgött akkor, meg fékezni, hogy az első és a hátsó gumi is ilyen V alakú.
Féktávon kilapul, gondolom, igen. Valamennyire.
Mindegyik csúcsos volt, elő hátul az volt. Az esőben nem volt egyszerű menni. Csak hogy nem volt, hogy vizes gumi, meg nem vizes gumi, egyforma gumi volt mindenkinek.
Na de, hogyha, tehát mondjuk egy MZ-vel előadta a Nürburgringen ezt a számot, hogy beláthatatlan kanyarokba gyorsabban megy, mint a többiek, akkor ezt úgy csinálta, hogy fejben megvolt azért valójában, hogy mi van ott a kanyarban, vagy kimozogta valahogy, vagy hogy
kellett, azt, én nekem ez nem, hogy mondjam neked, ez nekem nem volt probléma, ez nekem jött valahonnan, vagy bennem volt, én ezért nem tettem semmit, ez jött.
És amikor kezdte a versenyzést, akkor ez így hogy derült ki? Tehát, hogy hol kezdett versenyezni?
Hát én a
hol ült először motorra? Tehát gondolom viszonylag hamar eljutott a versenyzésig, hogy akkoriban, nem tudom, az 50-es évek elején.
Hát nem jutottam el könnyen a versenyzéshez, mert hát ez a szemem miatt tulajdonképpen nem adtak jogosítványt.
Na jó, van, de tényleg nem, tényleg így volt. Hát ott trükközni kellett egy pár új cipővel.
Hát, ugye, de azt úgy képzeld el, hogy az összes trükköt én ezen az orvosi, ugye először el kellett menni orvosi vizsgálatot.
Megtanultál.
Igen.
Utána kezdődött a mehetél, aztán tovább tanulni.
Akkor nem 2010-ben romlott el a szemen a...
Nem, ez 2010-ben a cukortól romlott el a szemem, de eredetileg sem volt jó ez a
bal vagy jobb?
Bal.
Na és akkor mit csinálta az orvosi vizsgálaton?
Az orvosi vizsgálaton, amit így hallottam, trükköket, eljátszottam mindent ott, hogy fogja be a szemét, az egyik, másikot összekevertem, tudod. Tehát mindig kirúgtak, szevasz. Szerintem megbuktam ezen az orvosi vizsgálaton, voltam legalább 3-4 ilyen orvosi vizsgálaton.
De akkor már motorozott el, ült motor előtt, de azért akart annyira jó.
Hogyne, hát én az MHS-nél voltam autószerelő, akkor mint segéd, és voltak minden...
Ez hol volt egyébként, merre felé?
13 kerületben
ja,
volt.
Pesten, igen.
Igen, 13 kerületben volt, Kartács utcába.
Na.
Kartács utcába. És oda kerültem szerelőnek, aki központi javítóműhelybe, és... Hát minden kerületben akkor volt az MHS-nek ilyen kiképző tábora, szóval motoros klubja, ahol oktattak. és akkor ezeket az oktató motorokat onnan a Karcsács utcából a Ligetbe ki kellett vinni, mert ott a Ligetbe, ott ahol a Wengruber van, meg ez a rész.
Ott ment a gyakorlás.
Ott ment a gyakorlás, és hát ott...
Már a Népliget?
Nem, a Városligetbe. És hát ott az nekem egy nagyon, nagyon kellemes kis dolog volt.
Jogsi nélkül?
Jogsi nélkül, ugye, egymás után sorba.
Bukós is hát azért volt?
Hallottam, hogy egy párszor be is vitték a rendőrök, megfogták.
Volt ilyen.
Volt ilyen?
És akkor elment vizsgázni, és hogy sikerült átcsúszni ezen az egészen?
És akkor, hát itt elég sokat, ugye motoroztam ezekkel a srácokkal, meg leállt valamelyiknek a motorja, akkor elkaptam. Akkor mindjárt döngettem egy kört, visszaadtam neki Gyűrál. Úgyhogy, hát végül is úgy kezdődött, hogy ott dolgoztam az MHS központjában a műhelyben, és akkor ott már voltak versenyzők az Alkában, akik az Alkában versenyeztek, és aztán mellé szegültem ott az egyik srácnak, hogy haverok voltunk, a versenyzett a Csaba Jóska, és neki voltam a Samessa. És hát ugye állandó, hogy az Alkában, ott voltunk az Alkában, amikor szabad időnk volt örökké, és aztán ez a Csaba Jóska eléggé rossz útra keveredett, és megmondták tőle a motorszal, kirúgták az Alkából, és akkor én ott maradtam, ott maradtam, bejártam tovább így az Alkába motorozni, és akkor elhatározták, hogy kell a 125-ös speciál kategóriába csinálni egy motort, meg egy versenyzőt, mert abba a kategóriában nem nyert az Alka, mert az Alka nyert a legtöbb bajnokságot, ott volt a legtöbb versenyző, és akkor ez a Szőlősi Zsigát, ez ki volt, aztán nekem végül is a szerelőm, akkor őt is akkor hozták oda, a taxivállalatnál is volt ilyen szakosztály, és a Zsigát odahozták, és az volt a feladata, hogy csináljon egy 125-ös speciál motort. És akkor én ennek a futóművét...
A speciál az azt jelentette, hogy egy gyári, egy kicsi tuninggal?
Hát a Csepelt, a 120-os Csepelt át kellett alakítani, meg kell csinálni, akkor már lehetett kapni, úgy hívták, hogy kocsis henger, annak már a kipufogója nagyobb volt, meg az átölője nagyobb volt, meg a karburátort nem ilyen libanyagos.
De ezt a gyártó csinálta hozzá?
Nem, azt egy kocsis nevű mérnök csinálta Csepelen.
Aha.
És akkor ez volt, akkor aha, a nagy karburátor volt rajta,
igen.
Meg hosszú első volt benne, meg szóval az volt a speciál, és akkor ennek a motornak az építésébe, ott én, mikor a melóból el tudtam jönni, akkor mindig oda mentem, és csináltuk ezt a motort, meg volt, hogy kié lesz ez a motor. És aztán erre a motorra végül is nem került sor, hogy ez a srác rájön, mert fölvették az egyetemre, és abba hagyta a motor, és azt mondta, hogy ő nem megy. És ez a motor ott maradt, és miután nem ismerték a motort, nem bíztak ebbe a Szőlősi Zsigába, miután nem látták még egyáltalán, hogy ő mit tud csinálni.
De magát látták?
Tihanyba.
Hát még akkor
nem, még akkor, hát nem látták.
Szóval hogy derült ki? Mi volt ez a pillanat, amikor kiderült, hogy alkalmas lesz a motorversenyzésre?
Jó lesz a Szabó Laci motorversenyzőnek. Ez
hát
mikor
az
volt?
Lett, hogy ezzel a bizonyos motorral, hát így, mikor voltak ilyen edzések, akkor rápattantam hol az egyikre, hol a másikra, és akkor azt mondta ez a Szőlősi Zsiga, hogy miután nem ül rá senki erre a motorra, hogy ültessék rá az kis Szabót. És akkor lement, Tihanyban volt egy ilyen verseny, hát már héttel előtte lementek a többiek a sátorra, katonai sátorba. Éltek, laktak, tréningeztek.
Ez egy országúti verseny.
Országúti, Tihany, nagyon, nagyon jó kis versenyek voltak ott.
Jött körbe a Félszigeten, azon a Balatonparti úton?
Igen.
Ez menő lehetett, nem?
Nagyon jó volt, Isten, jó volt ott, igen, nem lenni. Na és elég az hozzá, hogy végül is belementek ebbe a dologba, de csak úgy, hogy én szombaton reggel mentem le, de úgy, hogy lábon járatni a motort. Még úgy volt, mindig elmentünk, kész volt a motor, és akkor elmentünk járatni, mit tudom, 100 kilométert, vagy akármennyit beletettünk.
Óvatosan, melegítve, 3000 fölé nem forgatva.
Óvatosan mentem lefelé, mondta a szőrös, hogy álljad meg időnként, hogy hűljön, és akkor elég az hozzá, mire leértem, addigra megelőzött a hírem, mert egy ilyen 350-es jávával jött egy ilyen dózsás versenyzőre, és Hát én utána ráakaszkodtam, azt utána is mentem neki.
A bejáratos.
Aztán,
és nem nyírta ki ezzel a motor?
Nem, hát csak ez egy pillanatig volt. Csak az, akkor mire leértem Attigra, addig már mondta ez a srác, ez a Bürger Szepinek hívták a Dózsába versenyzet, hogy képzeljétek, jöttem lefel, azt mondja, jöttem 120-ra, azt mondja, úgy elment mellettem egy kis srác egy cseppellel. Aztán hát végül is ott ez volt az első versenyem, és ott negyedik lettem, de csak azért lettem negyedik, mert különben harmadik lehettem volna, mert 12 körös volt a verseny, és a versenybírók elnézték a körszámot.
Leintették
13-at engedtek, és a 13. körbe a Szabó Andor ment elől, és defektet kapott. És aztán, mikor kivert a balhét, akkor elvették a
Elvették
a 13 körös, mert az utolsó körre meg volt nekem, aki ment előttem, szintén cseppeles, hogy én azt meg volt, hogy én azt hol fogom megverni. És hát akkor ott már felfigyeltek rám, mert ott is az volt, hogy hát nagyon sokan voltak a kategóriában. Hát,
hányan?
Hát vagy 40-en legalább. Hát, a lifttől emlékszem, hogy a fordítva volt akkor, nem, lefele volt a lift akkor, ahogy a komphoz megyünk föl, az a kis egyenes szakasz, ott volt a start, és utána volt az egyenes közvetlen a parton.
És akkor Füred felé?
Füred felé. Hát már nem volt rengeteg ínek így előzgettek, úgyhogy nem volt más, hogy lementem a fűre. Hát ezek nem mentek még akkor olyan hűde rettenetes. Akkor a fűre lementem, és mire odaértünk a visszafordítóhoz.
De egy versenytempóban?
Versenytempóban, ez versenyem volt, így az első körben.
Árok nem volt akkor.
Hát árok nem volt semmi.
Ki kell használni az út teljes felületét.
Elég az hozzá, hogy mire odaértünk a fordítóhoz, a hajtóhoz, addig már én ott voltam a harmadik helyen. Szóval már két mondiál mögött voltam. És akkor már reggel odajött hozzám az Alkának az edzője, és fölkeltett, és körbevitt a pályán. És kezdte magyarázni, hogy hol, meg merre, meg itt menj, ott menj, ott menj.
Mert hogy több futam volt, hogy...
Nem, hát ez az edzés.
Jó, hogy ez csak az edzésen.
Az edzésnél volt.
Ugye ön alapvetően egy ilyen motorversenyzőnek jó alkata volt, hisz könnyű volt.
Hát annyira könnyű voltam, hogy
54-56
kiló. 53. Már úgyhogy volt egy olyan...
Röpült magával a motor.
Olyan eset asszemba, mikor már MZ-vel mentem, hogy hát ketten voltunk ilyen nagyon, nagyon könnyűek. Az egyik egy Suzuki gyári menő volt, az az Ito mester, aki talán még most is a verseny igazgatója. Az volt még ilyen kis súlyú, és mikor mentünk mérlegelni, illetve kiszúrtak minket, hogy akkor te mérlegelni mész, akkor a bukósisakkal együtt meg kellett menni, és akkor a Dégner három ilyen, ekkora ilyen volt, vasdarabot átadott nekem, hogy tegyem bele a sisakba.
Mert mi volt a minimális súly?
55.
Be kellett csalni kettőt.
Igen. Meg volt olyan, akkor meg Monzában volt még egyszer, és akkor a bőrkabár zsebébe betettem a marsoszkító, kértem két láncot, annak egy jó vastag lánca volt. És betettem ide a belső zsebbe, meg ide is két láncot.
Egyébként ez a Szőlősi Zsigmondról eszembe jutott még egy barkaszos történet, hogy ő azt dolgozott, tehát ez a magyar mérnöki lelemény, hogy barkaszban menet közben gyertyát cserélni.
Igen.
Azt ő csinálta?
Hát ez Svédországban, amikor mentünk.
Miért kellett menet közben?
Hát azért, mert mindig megállt valamelyik gyertya, beslusszolt. Ezt úgy hívtuk, hogy bezsigásodott. Összekötötte a pólus között ilyen ólom.
Beköpte?
Hát ilyen ólom.
Beolvadt
lerakódás lett a gyertya között, és akkor volt az barkasznak egy ilyen szögletes dobozza. Szerintettük, és ki a gyertyát be, mikor lejtő mentünk lefele, tudod, akkor mindig cseréltük. mert együtt mentünk a gyáriakkal, akkor Finországba mentünk, és átmentünk Trelbornál a hajón, akkor le kellett menni egész Stockholmig, és ezek mentek három barkasz ment, és nem akartunk leszakadni, hogy együtt maradjunk. És akkor, amikor lejtő mentünk lefelé, és ilyen problémánk volt, akkor gyertyát cseréltünk menet közben.
És az igaz, hogy annak idején az erőnlétét, azt a paplacitó ellesett trükkökkel,
tartottál magát a kondiban?
Így volt.
Ez így volt? Így hogy feljártak futni a...
János egyre, ott laktam lenne, Zugligetben laktam, és följártunk a hegyre, ott köteleztünk föl, fölkötöttünk kötelet, földobtunk a fára, ott köteleztünk hétvégenként, meg a fát vágtunk.
Mármint, hogy fölmásztak a kötélen.
Igen.
Nem ugráló kötelezés.
Nem.
Hát boxolók szoktak csak azért.
Igen.
De nem az van, hogy a motocross az a legdurvább edzés? Tehát bármi ilyen erőfejlesztő, amit akárki csinálhat, én nem tudom, egyszer csak egy dirt track tréningen voltam, ami abból állt, hogy ilyen földúton kellett körözni, de én annyira életemben még 3 perc alatt semmitől nem fáradtam el, úgy, hogy egyszerűen mindenem fájt, és kész voltam.
Oda olyan fantasztikus, hát hogy mondjam neked, erős felkészültség kell, egy ilyen motocrossozáshoz.
Azt mondom, hogy egy paplaci, egy motocross versenyzőnek szerintem egy világbajnok boxoló nem nagyon tud erőlétben újat mutatni. Én úgy képzelném.
Úgyhogy, hát más, de mindesetre az, amit a Laci csinált, az én embereimmel, akikkel hát foglalkoztam itt, mint a crossozókkal, azt kivittem egy ilyen teherautógumit a nagy rétre, mert a nagy réten csináltuk ezeket a felkészültségeket. Ott egy ilyen nagy vasgolyót ráegesztettünk egy csőre, és gyakorlatilag időre kellett ütni ezt a 50-et jobbra, 50-et balra, és ebben sorozatokat csináltunk. Ez egy nagyon, nagyon kemény dolog.
Hát. De talán ennek köszönhető, hogy még a kondia, az még arra legjobb.
Én mondom, akikkel én foglalkoztam, így crossozókkal, elkezdtük a télen a felkészülést, és tavasszal az biztos, hogy az volt a gyurászikkal, akkor gyurászik volt elő. Kitaláltam egy olyat, hogy egy ilyen laborba beleraktunk gittet, amivel az ablakokat gittet, és ezen lenolaj kencével felpújítottuk, és azt kell gyúrni. Azt is mindent időre kellett csinálni.
Ahogy az újjakat...
Hát, mert mindegyiknek itt elfáradt, tudod, az alkal.
Besavasodik az alkal.
Meg ez a része. És én ezt akkor szúrtam ki, mikor nagyon szeretek főzni, meg ilyen dolgokat csinálni, és kolbászt tölteni. És vettünk egy ilyen kolbászt, és ahogy kolbászt töltöttük, akkor szúrtam ki, hogy hát azok az izmok, mikor a crossnál elfáradt, hogy milyen jó, és akkor gondoltam, hogy kell ilyet csinálni.
Így. És a versenyzésben utána érezte, hogy na, mennyire jó, hogy hát most 10 perccel tovább bírom? Vagy
hát, hát persze, hogy érezte, hát az eredményben is megmutatkozott. Hát az nem véletlenül. Én elhordtam őket edzésre, például a kiskamrást elhordtam a birkozó válogatott keret edzéseire, ahol amikor alapoztak a birkozók, mert a Hegerős Csabával nagyon jó barátságban voltam, és akkor Csaba megengedte, hogy oda vigyem a kamrást.
Ez milyen érdekes, hogy...
Hogy az fölkapta, tudod, a stadionban, a népstadionban volt, a lépcső föl kellett kapni egy-egy felváltva tudod a hátára, és fölgyalogolni vele, mert ez kemény edzés volt az is. Meg a Dózsának a konditermébe télen ott edzettünk.
És melyikük volt egyébként a nagyobb sztár akkoriban Magyarországon? Paplaci vagy maga?
Hát a Paplaci.
Azért nagyobb sztár volt.
Hát előttél. Hát
tulajdonképpen.
Mert akkor azért a motorversenyzőknek is nagy kultusza volt.
Tehát azért akkora nem volt még nekünk akkor, mert akkor még nem ismertek minket külföldön. Hát tulajdonképpen az, hogy külföldre, tulajdonképpen ezt a bizonyos falat én törtem át, hogy világbajnokságra ki tudjunk jutni.
Ezt akartam pont kérdezni, hogy hány külföldi versenyt tudtak megcsinálni évente, illetve honnan a jó Istenből volt erre pénz akkor?
Hát ez úgy volt, hogy az OTS hárdot előleget, amit kivittünk, de azt vissza kellett hozni, de még azt is vissza kellett hozni, amit díjat nyertünk.
Magyarán, ha pénzdíjas volt a verseny,
az... Mindent haza kellett hozni, csak a napi díjat kaptuk belőle.
Napi díjért kockáztatta az életet a Man-szigeten ezek szerint?
Hát nem.
De!
Nem kockáztattam, én nem éreztem, hogy kockáztattam, hogy nagyon jól éreztem magam most.
Visszamenne most nézőként?
Mennyi volt a napi díj egyébként?
Hát nem tudom már mennyi, nem emlékszem már.
Volt azóta ott a Man-szigeten nézőként? Vagy?
Nagyon szeretnék elmenni még egyszer.
Attila, hallod?
Én is szeretném.
Mindenképpen. Mi akarunk jövőre menni megnézni, vagy ezt, vagy az Aster Grand Prix-t, mert az...
Fáj egyébként valamilyen motor balesetből kifolyólag? Tehát van ez a... halálos fegyver kettő szituáció, hogy számoljuk a hegeket, hogy na, itt ez fáj, na, ott az fáj, időváltozás lett, ó, ez a Nürburgring hát 23-as kanyar, amikor elcsúsztam.
Már tulajdonképpen azok az évek, amiket végigcsináltunk, mert mi egy bizonyos idő után, miután már a klubtól kaptunk, akik jól mentünk, kaptunk úgynevezett járómotort. Amit nem csak akkor használhattunk, amikor az edzés volt, hanem kaptunk egyet, amivel az utcán is
szolgálati motort
az utcán is tudtunk közlekedni, és mi télen is, egész télen akármilyen idő volt, meg eső volt, mi mindig motorral.
Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire volt?
Mindig motorral mentünk, és ebből kifolyólag volt nekünk ilyen önbizalom, vagy stabilitási gondjaink nem voltak.
Ezt akartam kérdezni, mennyire volt csibész, mennyire ment akkoriban ez, hogy kimegyünk a srácokkal itt a városban?
Na jó, de bocsánat, hogy akkor most nincs az, hogy itt fáj, ott fáj?
Hát dehogy nincs, hát hogy ne fájnak persze a hidegtől, a térdeim.
Meg hát akkor a védő, tehát milyen védőfelszerelés volt? Nem voltak ezek a modern gerinc protektor, vagy volt valami abban a bőrruhában? Én láttam, nézegettem a képeket, hogy mintha egy kis párnázás lenne a bőrruhában térdnél.
Térdnél mondjuk dupla volt a bőr. Annyi volt, hogy...
Hát köszönöm.
Az volt.
Az nem a térdet véd igazából, hanem magát hát a ruhát.
Télen volt, az volt a menet, hogy volt pufajkánk, és a pufajkára fölvettünk egy sofőrbundát, és azt ilyen gumival, belső gumit elvágtunk, tudod, az egy teherautó guminak a belsejét, és akkor fölhúztuk, és begyűrtük, és usánka,
kis személy... Usánka? Ja. És arra a bukós isak, vagy
nem bukós isak? Nem, azt látta a bukós isak.
Maga nem is szerette az zárt sisakot?
Nem, én utáltam. Nekem Kanadából küldött egy barátom egy nagyon klassz sisakot, egy Bell sisakot, meg a Drapál Jancsinak. Nekünk volt először Magyarországon ilyen sisak. A Jancsi tudott benne menni, én nem. Még a tétén is megpróbáltam, ott pedig nagyon jó lett volna, mert volt, mikor ugye kurva nagy eső volt, és annyira az orromat szétvert, úgyhogy volt, amikor leragasztottam az orromat szikszalaggal, meg itt a homlokomat, mert volt egy sisakom, amit marhára szerettem, de az így fölcsúszott, mindig úgyhogy a fejem azért kimúlt.
Óriási védelmet nyújtott.
Leragasztottam biztos, hogy szigetelő szalaggal.
Miért, mi zavarta a rendes egész sisakban?
Hát nem látott jól ki belőle.
Köszönöm, Pista.
Nem hallottam a motornak a hangját. A motornak a hangját nem hallottam benne, és akkor egyszerűen nem tudtam menni vele.
És amúgy versenyen kívül is, szóval amikor mondjuk fiatal srácként, mikor először ismerkedett a motorozással, akkor azért ment ez, hogy kimegyünk motorozni, kergetnek a rendőrök, vagy ide menjünk itt Budapesten belül, vagy itt hát, lehet egyet jól döngetni. Most már mondhatja.
Volt persze, nagyon jó kis
pályánk. Hova jártak motorozni?
Nagyon jó kis pályánk volt. Szép Jászni út volt egy kedvenc kis pályánk. Azzal azt csináltuk, hogy hajnalba vagy éjjel kimentünk, vagy pirkadat, komikor már pirkadt, akkor kimentünk, és akkor a két végére mindig leállt valaki, valamelyik srác, közülünk, aki ment, akkor mindig ilyen váltva.
Már zárásnak? Mert mint egy útzárásnak?
Persze. És akkor leállt, és ne találtáljuk, és már ritkán mentek akkor autó. És akkor addig megkérte, hogy várjon, még a srácok följönnek. Az volt meg ami még nagyon kedvenc volt, a Gresham környékén, és az volt a menő, aki addig tudott menni, még a kipufogó ki nem lukadt. Az volt a menő, tudod, hogy vész szikrázik, tudod, a kipufogó.
Hogy addig ment körbe, amik
ki nem. A standard az nem volt menő, a standard le kellett venni, mert ugye az lejjebb volt. De a kipufogót azt csiszolni.
Hány kör alatt lehetett kiukasztani a kipufogót?
Hát én nem számoltuk ott a köröket, de hát ott addig még el nem zavartak bennünket.
Hogy tolerálták a családja meg a szülei ezt a...
Nem is tudták. Nagyon késő tudták meg, hogy mikor én versenyeztem.
Tehát lehet titokban versenyezni?
Hát lehetett, persze.
Kedvenc sztorim a könyvből, hogy egyszer kigyulladt valami motorja, a Loden kabátjával oltott el, majd hazament busszal, és próbálta úgy felakasztani, hogy ne látszom, hogy el van égve a fél kabát, majd anyuci elkezdte keresni, hogy miért van ilyen éget szag.
Ilyen büdös volt. Azt úgy képzeld, hogy elindultunk így kora tavasszal, mert úgy edzettünk, hogy elindultunk az Alkából, és a budai hegyekbe. ilyen nem is utalunk, tehát egyszerűen neki mentünk és egyenesen mentünk, és hát, hogy ne égesse a lábunkat a kipufogó, betekertük ilyen azbesszal. Meg leragasztottuk a végét, hogy ne bomoljon ki. Aztán egy ilyen jeges, itt az Óbudán mentünk föl itt a hegyudalba, és ilyen jeges volt, és hát ott forgattam a motort, meg lefektett, meg elcsúsztam. Szóval annyira túlmelegedett, hogy meggyulladt ez a cucc rajta. Nem az lesz, hanem mert betekertem még. És hát nem tudtam, mivel eloltani, kabátnak rányomtam. De abba a kabátba kellett gyakorlatilag elmenni motorozni, meg abba is mentünk haza, meg abba is mentünk dolgozni. Szóval nem, le kellett tenni a motort az alkába, és utána hazamenni villamossal.
És akkor mit mondott otthon, hogy mitől égett le a kabát? Hogy lehet ezt megmagyarázni?
Talányosan nézett? Hogy
nem tudom, mi történt.
Levágtuk utána, utána levágt és rövid kabát lett belőle.
Hát feltalálta a jacket.
Ja.
Igen.
Hogy így nézett ki, mert ahol a zsebe volt, ott volt elvágva.
Hogy a zseb az megmaradt.
Zseb az megmaradt.
És a későbbiekben ilyen orvosi vizsgálatokon jogosítványra azt akkor hogyan intézte? Ugyanúgy memóriából előhívta a számokat, hogy 42-82 CD.
Hál' Istennek volt egy olyan eset, hogy amikor én az alkába egy, ez nem szól ez a fele, hogy így lejártam az alkába, és minden szerdán klubgyűlés volt. Ott kiértékeltük mindig, vagy ki volt értékelve, hogy ki hogy ment meg. Ez egy jó kis összejövetel volt minden szerdán, és akkor akkoriban kezdett megszűnni ezek a dózsa, meg a vasas, meg a ilyen kisebb egyesületeket megszüntették. És azok a versenyzők elmentek körül, hozzánk is oda jött egy pár, és akkor ott beszélgettek így a versenyzés, és mondom, hogy egy asztallányítunk, hogy mit meg nem élne nekem is, ha én is versenyezhetnék. De hát akkor már ennek a Csabának voltam a Samessa, és ott sokat motoroztam a Jávával, meg minden, ott láttak, hogy látták, hogy kezelem a motort, meg minden. És akkor azt mondja nekem ez a srác, hogy rám nézett azért egy idő után az cipőben, azt mondja, Kiszabó, a csukát nekem adod, akkor én elintézem neked a jogosítványt. A dózsától jött át oda hozzánk. Elég az hozzá, hogy egy szerdai...
Az azt jelenti, hogy rendőrségi kapcsolatok.
Igen, és akkor
Magyarország.
Hiszen a dózsa ugye a rendőrségnek igen, volt a csapata.
Igen, és akkor elmentünk orvosi vizsgára, és az egy nagyon, nagyon, nagyon karakán volt ez a rendőr-orvos, mert megadta nekem a vezetési engedélyt. Én voltam talán az első, úgy tudom, akinek így félszemre megadták a jogosítványt, de úgy, hogy előírták, hogy porszemüveg használattal. Az volt. Az
porszemüveg használattal?
Igen.
Hát de hogy a másikba belemegy valami.
A másikba, hogyha belemegy valami, úgyhogy ez volt a lényege, hogy porszemüveg használattal, úgyhogy akkor már megvolt a jogosítványom, és akkor hát úgy került sor aztán erre a bizonyos tihanyi versenyre, hogy aztán rá tudtam ülni a motorra, de még előtte volt egy ugyanebb az időben egy nagyon jó sztorim. Csináltak egy ilyen Early Villás Csepelt, meg lengővillot hát, és elő meg Early Villa. Ez egy csepeli mérnök csinálta, ezt is az a kocsisnak hívták, és hát nagyon szép, gyönyörű szép motor volt, ilyen nagy gambalungának csúfoltuk.
Minek?
Gambalunga.
Az mi?
Hát ez tulajdonképpen egy ilyen olasz motor volt.
Ami ja, gambalunga, hosszú fej, vagy valami ja, ilyesmi.
Igen, hogy ez a hosszú igen. Eleje van, és ezt a motort...
Azt hittem valami unga-bunga-szerű.
Ezt a motort az Alka meg akarta venni, és... Hát nem volt más, akit ráültessenek erre a motorra, miután ez a gyerek elment egyetemre. Azt mondták, hogy menjek el és próbálj meg itt a Csepeli, az a Csepeli egyenes, ami van. Ott volt találkozó, oda mentem ki egy vasárnap, hogy próbálja meg a motort. De már ez, amit én csináltam ezzel a szőlősös igával, akkor ez már ment, meg már mentem is vele. Ilyen próbakör. És Hát rájöttem erre a motor, és azt hittem, hogy defektje van, vagy mi, az nem tudott egyenesen menni, ez így járt az a motorra, fékeztem is vele, hát szóval valami félelmetes vizé volt.
Ez ilyen vázmerepség, nem?
Ez vizé volt, össze-vissza, csuklott az eleje, hátulja, így járt, hát mondom, ezzel én nem tudok menni, ez nem. Szóval visszamentem, és azt mondtam, hogy ha nekem akarják ezt a motort megvenni, ne vegyék meg, mert nekem ez nem kell. Én ezzel nem akarok menni.
Egyszerűen rossz volt.
Rossz volt, és akkor azt mondta nekem, akkor a legnagyobb menő volt, aki a Szabó Kuksi, azért lettem én Szabó 2, mert...
Na, ez a kérdés be volt árazva, hogy ki Szabó 1 László.
Igen, mert ő is az Alkában...
Nem vérrokon.
Nem, az Alkában versenyzett ő is, ő a Szabó 1 László volt, és...
Vagy illetve akkor még csak simán Szabó lesz, hiszen igen, nem volt konkurencia.
Nem, és ő volt az 5-ös talszámon volt, és ő ment nagy motorral, nagyon jó versenyző volt. Ez a sztár versenyző Magyarországon. Az összes gyereknek, akik így rollerra mentek, annak 5-ös tartszáma volt, szóval a Kuksi az egy nagyon, nagyon, nagyon ismert.
Hát mint
ismert,
a Valentino Rossi 46, ugye az igen, akkor az 5-ös.
Igen. És elég azt hozzá, hogy azt mondta nekem a Kuksi, hogy én nem is tudtam, hogy te ekkora izé vagy, ekkora hülye vagy. Szóval ugye, amikor ilyen kisrác voltam, és ilyen lehetőség lett volna, hogy egy ilyen motorra ráülhetek, akkor én nagyon örültem volna. És te meg azt mondja, fasz vagy, hogy nem, ezért nem műsz el a motorra. Végül kiderült, hogy ez azért akarták, mert ott kis pénzt le akartak csókolni, akkor valami tizen...
De hogy micsoda, hogy de akkor most rossz volt a motor, vagy nem volt rossz?
Rossz volt. Nem ismered maga, mint a motor, meg a váz is.
Csak egy... gondolom, meg akarták venni drágán, és kevesebbet számláznak ki.
Nem, hát zsebre ment volna. Akkor van 14 ezer forintért akarták megvenni azt a motort, hát az 50 évben azért nagyon nagy pénz volt, 14 ezer forint. Hát persze, tudjuk, hogy zsebre ment volna biztos valami. Úgyhogy végül is nem vették meg a motort, és nekem volt igazam, mert az a motorral utána soha senki nem ment. Az egy akkora, annyira, nem sikerült motor voltna az értem. A motor.
És
akkor történt ez, hogy ott volt ez a motor, nem volt senki, aki ráüljön, és akkor vittek engem le Tihanyba, hogy azt mondta a szőrzsiga, hogy hát úgyis próbálni kell ezt a motort, meg a Szabót se tudjuk, hogy megy, hogy hagy menjen vele ezzel a motorral, ez egy kísérleti motorral el, és hát tulajdonképpen hát már ott villantottam valamit.
És kit tartott, ki volt a legnagyobb ellenfél, vagy akivel a legjobbakat meccselt? Meg lehet ezt így nevezni, hogy a Taveri, vagy a Redman, vagy a Fischer, vagy kik voltak azok, akik ellen a leginkább szeretett menni?
Hát én megmondom őszintén, hogy a két Hondával, aki ment, a Redman meg a Luigi Taveri, ez a két rettentesen felúri emberek voltak, mert meccseltünk ezen a bizonyos szakszeringi versenyen, meccseltünk velük, de szóval semmiféle olyan dolog nem volt, amire azt mondhatnám volna, hogy hát ezek kiszúrnak velem meg. Semmi, nagyon jól tűrték, úgyhogy.
És a versenyen kívül mondjuk a boxban, a pedokban ott milyen volt a hangulat akkoriban? Nagyon segítettek egymást, ha alkatrész kellett
hát,
vagy valami?
Nem, hát persze, hát az úgy volt, hogy mindenkinek azért volt egy kis tartaléka, és az volt, hogy megvártuk az, amikor vége volt az utolsó edzésnek, és akkor nem volt edzés, akkor aki volt valami alkatrészem, és jött valaki, akkor eladtam neki, vagy én nekem ugyanígy eladták. Rapál Jancsi úgy nyert versenyt Brünnbergszer, hogy haza akart jönni, mert nem volt pénze, és szétment a kuplungja. És én vettem neki egy komplet kuplungot, és azértől a John Dossnak hívták, egy angol srác, és mondta, hogy ha vége azértnek az edzésnek, akkor ezt oda tudom adni. Annyira jó volt, mint hogyha egy ilyen, hogy mondjam neked, egy ilyen üdülő tábor lett volna az egész, mert ugye sátorban laktak, meg akik már lakókocsiban laktak, az egy nagyon nagy dolog volt. Reggel, mikor mi kikászálottunk a barkazon, a csipás macska szakajtóból. Tehát, hogy ezek már ott ültek, itták a kávét, tudod, fő volt nyitva az ablak. Mi meg a Nürburgringben úgy aludtam, szóval képzeld, hogy a pizsama, bőruha, katonai ilyen hálózsákon volt, annak még volt egy ilyen, még azt bele lehet húzni egy ilyen műanyagba, és mikor fölébredtem reggel, akkor tiszta víz volt a hálózsák kívül.
Igen, igen, kicsapódott,
kicsapódott a pára.
Mert hideg, hideg volt akkoriban.
Hóesett, figyelj.
De milyen hónapban volt ez?
Az mindig májusban volt. Májusban volt ez az első Nürburgringi verseny, olyan rohadt hideg volt mindig, hogy egyszer kimentünk, korábban egy szerdán értünk oda délután, és nem tudtunk a pályán körbevenni, mert hó volt. Meg leintették,
ez elég jó hangzik.
Meg leintették az edzést, mert olyan pelyhekbe esett a hó, hogy az valami ilyetetlen.
Olyan
köd volt a versenyen, az ugyanakkor volt, olyan köd az a versenyen, hogy az a bizonyos versenyen 23 másodperccel vezettem. Az a verseny, és a tankom előre csúszott, és a benzin csap valahogy elzáródott. És én meg, ahogy megálltam, ott azonnal a gyertyát, gyorsan gyertyát cseréltem. Úgy volt, hogy volt egy versenygyertya, meg a melegítő gyertya, az idomban volt egy ilyen kemény gumi, és abba volt bele dugva meg a kulcs is. És pillanat alatt tudtunk gyertyát cserélni. Azt hittem, hogy gyertya.
Kesztyűben is? Kesztyűben is mindezt?
Hát kesztyűben is persze, vagy anélkül is, hát megfogtam én a gyertyát, így kikisztít.
Ha jó, csak hogy az idő tényező, hogy még nem kellett lehúzni plusz a kesztyűt.
Nem, kesztyűben. Hát én nagyon, nagyon vékony kesztyűnk volt, ilyen atlaszban bőr volt.
Sokat védhetett, ugye, de lehetett benne gyertyát cserélni.
Ja, és hát akkor vettem észre, hogy a csap el van záródó.
És ez hány másodpercbe került?
Hát... annyiba került, hogy végül is valami azt hiszem 8. vagy nem is tudom, 3. lettem ott a versenyen. Mert úgy képzeld el, hogy egy volt...
Ezeket be kellett rúgni, ugye? Vagy betol? Hogy indítottak ezeket tolásra?
Mindegyiket tolni.
De miért nem lehetett rúgni?
Hát nem
berúgókat plusz súly, vagy mi?
Nem volt berúgó, hát egyikben se volt berúgó.
Miért?
Hát mert gyárilag se volt benne.
De
nem volt, hát
az a súlycsökkentés, vagy mi ez valami technikailag?
Nem, hát az itt a versenymotorban nem létezett berúgó.
Jó, bocsánat. Hát,
meg ugye akkor nem állórájt volt, hanem ilyen TT, vagy Le Mans-i rájt volt, hogy át kellett futnia.
Nem kellett átfutni.
Jó, de attól még berúghatott, hogy átfut.
Nem, de
átáll a motor, fel voltunk állítva, átáll a motor, mert kihúzták a sorot, elkezdett tolni a motor, beindultad is.
Ez manapság is, ha így lett, de ez mennyit adna hozzá?
Hányasban?
Elsőben nagyon hosszú az első.
Ez kellett a hosszú első fokozat.
A tizedes és a többiekben tényleg maga volt Sinkovics Imre dublőre a kezdő jelenetben, amikor megy ott a csatatéren?
Ami motoros volt, meg autós, az mindent csináltam.
Igen? Ja. Mert szintén a könyvben volt, hogy Sinkovics oldalkocsis motorral döngetett Sinkovics Imre, nem valami BMW volt, nem tudom mi volt.
Azzal kezdődik.
És hogy Sinkovics Imre azt mondta, hát mint Steve McQueen ugye a Bullitba, hogy majd ő megcsinálja, és hogy valami jobbra kellett kanyarodni, vagy balra, de Sinkovics nem tudott bekanyarodni, és letarolta a kamerát rögtön az első felvételnél. Keleti Márton földhöz kúrta a forgatókönyvet, és akkor hogy fordultak a szakemberhez? Hát, vagy már ott volt a forgatáson?
Hát persze, hát azt én csináltam végig, csak amikor ez a jelenet volt, az úgy történt, hogy én jövök a motorral, ott van a kamera, és akkor ott van egy katona, aki megállítja a Sinkovics, és azt mondja, hogy erre nem lehet menni, az erdő szélén fordulj el, és akkor mérges a Sinkovics, és akkor el kell jól fordulni, ahogy csak lehet. Hát mondta a Sinkovics, hát ő már ment meg motorozott részével régen, jöhető menni. Nem is volt addig probléma, fölült rá, tudod, csak alá volt véve a kormány, rányomta a gázt, hát azt tudod, nem erre ment, hanem
oldalkocsis az egy kicsit, igen.
Előre ment. Fölborított az egész kamerát, úgyhogy.
Milyen filmekben volt akkor még? Ezen kívül mibe kellett akkoriban motorozni?
Nem is emlékszem, azt hiszem ez volt a... Volt még egyszer egy operába döngettünk egyszer a, ilyen fönn a színpadon.
Varázsfúvala? Tamino Áriája egy ilyen részében? 250-es MZ-ben?
Az volt a cím, hogy próba.
Basz, nem vagyok egy nagy opera bubus.
Úgyhogy... Ott ilyen három motorral vizetünk, döngetünk, még egy Suzuki mi volt? Meg volt a katonával.
Hány világbajnoki futamon vett összesen részt?
Hát most én nem tudnám megmondani, de ezekben az volt a rettenetes dolog, tudod, hogy mi nem tudtunk sorozatba menni ezeken a világbajnoki futamokon, mert először kezdetben nem is engedtek. úgy volt, hogy adtak egy évbe egy kimenetelt, akkor utána kibruszoltunk kettőt, akkor volt, hogy a Honvéd kapott két kiutazást, meg az Alka kapott két kiutazást, és akkor hogy mondjam, neked összetudtunk úgy dolgozni, hogy akkor elkértük külhajzéket, a honvédos versenyzőket elvittük az Alkával, mikor ők mentek, akkor elvittek minket. És akkor így kerültünk ki, tudod, először tudom, Salzburgba, meg Brünnbe, akkor még a Brünnbe, mikor már VB futamok voltak akkor. És tulajdonképpen az, hogy én az MZ-re kerültem, a Rózsa Gyuri bácsit nem tudom, hallottatok-e róla.
Hát a könyvben olvastam többször a nevét, aki a tudósított, és gondolkoztam, hogy ez vajon az a Rózsa György lehetett, de nyilván egy másik Rózsa György volt.
Az Automotornak ő volt a főszerkesztője.
Hát akkor nem az a Rózsa György volt. Kapcsoltam. Nem. Nem. Igen.
És hát ő ismert engem, illetve látta, hogy motorozok. És bűnbe volt, és fölhívta ennek a Walter Kárdennak a figyelmét, hogy figyelje már nagyzét, vagy nézze már meg ezt a magyar gyereket, hogy milyen jó megy. És aztán én olyan bemutatót csináltam, hogy hát egész hátul volt az edzés időm, de hát akkor még ilyen, amit először kaptam motort az MZ-től, még én azzal mentem. Csináltam egy olyan startot, hogy a faluban, amikor leértünk már, ott az első bolyba voltam. És hát persze talán a végére levertek, de hát tulajdonképpen úgy kerültem MZ-re, hogy a Gyuri bácsi hát
ajánlására.
Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy a Hungaroringen ment motorozott sokat? Magán a Nagy Grand Prix pályán, és mi volt a legjobb ideje, emlékszik arra? Mennyivel lehet elfordulni a célegyenes végén?
Nem tudom, én ilyen utcai motorokkal mentem, úgyhogy nem tudom, szóval időket én nem mentem már.
Kontrolláltam.
Nem az a kontrollált idő az akkor az 1.58?
Nem tudom, mennyit mentem.
Elnézést kérünk, de nem hangzik teljesen hitelesen, hogy egy versenyző, aki ért is el valamit, nem érdeklődik az ideje iránt. Hogy csak úgy megyeget, nem életszerű.
Nem foglalkoztam vele.
A versenymotorral az MZ-ben soha nem volt ott a Hungaroringen.
Nem.
Hát hiszen az 80 hányban épített.
Há jó, de hát még megvan a motor.
Hát most
egy bemutatókör ment bele, amikor
igen, akkor hát mikor először volt Magyarországnak Grand Prix, akkor mentem egy bemutatókörre, hát az.
Mikor indította be utoljára, mondtad?
Hát egy éve, vagy kettő, mikor átholtoltuk.
Hát az Attila azt mondta, hogy tavasszal szokták indítani, és hogy elmehetünk megnézni a tavaszi indítást. Lesz tavasszal indítás?
Meghúzod a kerekét, és az megy.
De azt mondta az Attila, hogy ez a pokol. Hogy ez melyik MZ?
Azt hallani akarjuk akkor mindenképpen.
Igen. Még egyet akartam még, illetve kettőt kérdezni, hogy az egyik, hogy az ilyen külföldi turnékon az ilyen legendás volt, hogyha sportolók mentek külföldre, hogy valami ilyen KGB titkosszolgálás, Stázi valakit vigyázott a sportolókra, hogy motoros versenyen is volt ez, vagy oda nem fért be?
Hát, hogy mennyire volt KGB-s, azt nem tudom, de tulajdonképpen inkább ilyen, hogy mondjuk neked, tiszteletből tettek mellénk egy-egy ember, például a Daluviának a...
Tiszteletben?
Hát azt tudod, nem lehetett akkor így mit utazgatni, és
hogyha
valami jó pontot vagy akartak szerezni, tudod, akkor elküldtek velem például a Daluviának a mérnökét, aki egy nagyon aranyos ember volt.
Ja, hát akkor ez egy jutalomút volt mindenkinek.
Jutalomút volt, de például mikor még ilyen, hogy mondjam neked, csapatostól mentünk kifel ezekre a versenyekre, ahol bemutattál egy Opelt, azt hiszem, Talimba vagy...
Ó, micsoda megtiszteltem, és nézd ezt a nagyszerű műsort, amikor... Rigában.
Rigában. Hát ezeken a helyeken úgy örültem neki, tudod, úgy föl... Előbb maga belé láttam azokat az időket.
Jó, de hát akkor a kőkemény Szovjetunió volt.
Persze. És hát ott az volt, hogy oda kimentünk, és akkor négy helyen Moszkvában volt a randevú. Ott fölrakták a motorokat valamire, oda vitték, ahol a verseny volt, és minket vittek repülővel, vagy busszal.
Ez uras.
De olyan úri módon, hogy a repülőből kiszálltunk, és akkor ott álltak ezek a nagy csajkák, és akkor ketten hárman ültünk csak egy ilyen csajkába. Nagy dímomdánom eszembe, amikor egy kajálás
volt. Azt kérdezzük meg, hogy meg lehetett verni a szovjet versenyzőket? Vagy szóltak, hogy nem kér?
Na hát mesék ezek, hogy meg lehetett, le kellett feküdni. Mesék ezek, nem. Ezekre a KGB-s dolgokra visszatérve, hogy szóval ilyen jutalomként elküldtek felünk, mikor egy csapat volt, ilyen csapatvezetőnek mondott akárkiket, de hát volt olyan eset, hogy Erfurtban voltunk, ott az egy túraverseny volt, és az is ilyen négy településen keresztül volt, és Erfurtban volt az utolsó, és a szállodába hagyta a sapkáját a katonatiszt, aki volt velünk, meg az összes útlevelet.
Hát profi, egy ízigvérig profi.
és mi már Berlinben voltunk, úgy volt, hogy Berlinben jövünk a komoly vonattal haza. És akkor éjjel le kellett menni azért valakinek az útlevelekért. És voltak itt úgy kellett föléleszteni, amely kint voltunk egyfolytában, ott inni kellett. és úgy kellett...
Mit lehetett akkoriban ott inni? Sör?
Ilyen vizes pohárból isszák a vodkát.
A németek?
Nem.
Jó, hogy ezek az oroszok voltak.
Oroszok. Úgyhogy úgy kellett szinte feléleszteni ezt a bizonyos urat. Olyan állapotban volt, hogy ugye már átértünk a határon, hogy valahogy kinézett. És akkor ez írt, mert kellett nekik nyilván írni.
Jelentés.
Beszámolókat, meg minden. És olyan hülyeségeket leírt, mert volt köztünk egy pár srác, aki nagyon szeretett humorizálni, meg mókázni.
Volt egy pár.
És akkor kérdezte tőle, hogy te mit viszel lőfre haza? Azt mondja, hogy én piros posztot Mikulás elvény alá. És ez a marha ezeket leírta a jelentésbe, hogy ezek rőfölnek a versenyek, akik kint vannak. Miki Egere, piros, micsoda, hát igen.
Piros szemű
Miki Egere. Piros szemű Miki Egere. Cipős dobozba, képzeld, hogy kivágtuk a tetejét, tehát azt megálltunk az utcán, és azt néztük, és mindenki jöttek tőle, hogy mit néznek ezek.
Utólag, hogyha az ember néz, mit tudom én, a YouTube-on ilyen 50-es, 60-as évekbeli bármilyen versenyt, akár boxot, akár focit, mit tudom én, hogy néha van egy kicsit olyan benyomás, hogy mintha másból lettek volna akkor az emberek. Tehát, hogy versenyzett 50-es, 60-as, 70-es években, és gondolom utána is képben volt nagyjából, meg hát most is abszolút látom, hogy nézi a MotoGP-t is, hogy azok ilyen más anyagból voltak az emberek, vagy csak a fekete-fehér miatt tűnik úgy, hogy hát az egy ilyen hősiesebb korszak volt.
Hát jobban meg voltak ezve, meg egyetlen egy kitörés volt az embereknek, vagy a fiataloknak, hogy ha sportoltak és kijutottak, és ezen keresztül valahogy előrébb tudtak jutni az életbe, mint mondjuk a nagy átlag. Mert azért tudtunk magunknak venni mondjuk egy szép pulóvert, vagy így tudom én, egy jó cuccot.
Tehát ugyanolyan keményen kell manapság is menni a dolgok után, gondolom.
Aki akar, az most is meg tudja csinálni, mert mikor én edzősködtem, akkor volt egy olyan ember, a Gyurászik, aki lázasan neki állt dolgozni, és azért, hogy az menjen. Szóval aki keményen dolgozik, és van hozzá tehetsége, az most is el tudja érni. De ehhez dolgozni kell.
Hát ezzel köszönjük meg Szabó Kettő Lászlónak, magyar motorsport legendának, hogy eljött hozzánk az égéstérbe. Ha valakinek még hiányérzete van sztorikban, akkor Ocskai Zoltán Szabó Kettő László című könyvét ajánljuk, mint ajánlott olvasmány, és akkor maradjunk annyiban, hogy az Attila majd telefonál, hogyha indítják az MZ-t, és akkor tavasszal találkozunk. Köszönjük szépen, hogy eljött, a viszonthallásra.
Nektek is.